107. Zsoltárból olvasom az elsőtől a 32. versig terjedő részt. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Vannak, akik sötétségben ültek a halál árnyékában, nyomorultan, vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újjongva tetteit. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak. Kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek. Bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, oly sok minden van, amiért hálát adhatunk neked, és amire fel is hívtál most bennünket a te ígédben. Hallva ezeket a történeteket, hogy mi mindenben szabadítottad meg azokat, akik te hozzád kiáltottak. Mi is becsatlakozunk, és mi is azt mondjuk, hogy köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, hogy felemeltél bennünket magadhoz, hogy különböző nehézségekben, utakon, úton járva, magányban, vagy éppen ellenségek között, betegségben, vagy más helyzetekben eljöttél, vigasztaltál és szabadulást hoztál. Köszönjük, hogy ezért neveztetünk az Úr Jézus Krisztusban a tiédnek, mert megszabadítottál bennünket a haláltól, a hiába valóságtól. Kihoztál bennünket a céltalanságból, abból, hogy csak saját céljaink és saját fejünk után menjünk, és elénk adtad azt az igazi célt, amely benned van elrejtve. Ezzel a hálával jövünk most eléd, Urunk, és ugyanakkor eléd hozzuk azokat is, akik még most vannak azon a ponton, hogy kiáltanak hozzád, akik még nem mondhatják el, hogy te kihoztad őket abból a bajból, amiben éppen benne vannak. De hadd kiáltsunk veled együtt, velük együtt hozzád, jöjj és hozzá szabadulást, jöjj és hozzá gyógyulást, jöjj és ments meg az ellenségtől, jöjj és légy közel szereteteddel, jöjj és győzd le az örvényeket, a sötétséget, amely körbevesz, amely lehúz. Jöjj, mert szükségünk van rád, hiszen nélküled, szabad nélkül, igéd nélkül elvész, kiszárad a mi életünk, elenyész és semmivé lesz. Kérünk, add hát szent lelkedet most nekünk, ő töltsön be reménységgel, ő ajándékozzon meg tőled jövő élő üzenettel, ő ragyogtassa fel előttünk az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy te önmagadat adod nekünk, és mi is magunkat szeretnénk teljesen maradéktalanul te neked adni. Amen. Istenek igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyvből olvasom, a 20. fejezet 17. versétől, a 25. versig és a 21. fejezet első versétől a 16. versig. Pál Milétoszból azután elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hitről. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Amikor elbúcsúztunk tőlük, már itt az efézusiaktól, útnak indultunk, és egyenes irányba haladva Kózba érkeztünk. Másnap Rodoszba, onnan pedig Patarába. Ott találtunk egy Föníciába induló hajót, beszálltunk és elhajóztunk. Miután Ciprust megpillantottuk és balkész felől elhagytuk, Szíria felé tartottunk, és Tíruszban kötöttünk ki, mert a hajó ott tette ki a rakományát. Felkerestük a tanítványokat, és ott maradtunk 7 napig. Ők a lélek indítására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Amikor pedig eltöltöttük ezeket a napokat, és elindultunk, hogy utunkat folytassuk, valamennyien elkísértek bennünket feleségükkel és gyermekeikkel, még a városon is túl, és a tengerparton térdre esve imádkoztunk. Ezután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek otthonukba. Hajóutunk végére érve Tíruszból Ptolemaiszba jutottunk. Köszöntöttük a testvéreket, és ott maradtunk náluk egy napig. Másnap elindultunk, és megérkeztünk Cézáreába. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a 7 közül való volt, és nála maradtunk. Neki volt 4 hajadon leánya, akik profétáltak. Több napon át ott tartózkodtunk, miközben lejött Júdeából egy Agabosz nevű próféta. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta. Így szól a Szentlélek. Azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk, a helybeliekkel együtt arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt. Miért sírtok, és miért keserítitek a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. E napok után felkészültünk, és felmentünk Jeruzsálembe. Velünk jött néhány cézerei tanítvány is, akik elvezettek egy régi tanítványhoz, a ciprusi Mnázonhoz, hogy az ő vendégei legyünk. Lukács, aki az apostolok cselekedetéről írott könyvet írja, mint aki maga is része ennek az utazó csoportnak, beszél arról, hogy Pál és az utitársai merre és hogyan haladnak a harmadik missziói út végén. Ennek az igének az alapján arról szeretnék beszélni, és azt szeretném mindannyiunk elé állítani, hogy mit jelent az, hogy Pál egy céltudatos ember volt. Hogy Pál nagyon világosan tudta, hogy merre vezet az uta. Sok városban állnak meg, ez egy hajóút, kikötőkbe várják a következő hajót, hogy mikor indul, de közben Pál egészen világosan tudja, hogy merre megy. Vannak céltudatos emberek. És talán azt is elmondhatjuk, hogy minden olyan ember, aki az emberiség története során valami maradandót alkotott, az odaszánta magát arra, ami fontos volt neki. Az határozottan, világosan ment előre, küzdött egy célért. Nem tudom megállni, hogy ne tegyek megjegyzést erre a mai díszítésre, de erre csak megkérdezte, hogy miről lesz szó. Mondom, céltudatos ember is. Azt látom, hogy egy ég alakban vannak téve a virágok, és ez segített nekem itt közben gondolkodni, hogy ilyen a céltudatos ember. Hogy mint egy ég megy előre, mert van valami olyan küldetés, olyan látása, ami nem könnyen bomlik ki és sétál bele, hanem ékszerűen kell előre haladnia, hogy nagyon sok akadályt leküzdjön, de eljusson oda, ahova el kell jutnia. Egy sportoló, hogyha valami komoly eredményt elért, céltudatosan kellett, hogy előre haladjon. Ha egy hadvezérre, vagy politikusra, vagy államférfire gondolunk, aki valóban el akart valamit érni, tudjuk a történelemből, nagyon céltudatos emberek voltak. De ha tudósokra gondolunk, akik valamit kutattak, és valamit fel akartak ismerni, és meg akartak érteni, vagy felfedezőkre, akik valahova eljutottak, olyan emberekről van szó, akik feltették egy ügyre az életüket. Aki igazán nagyot alkotott, az odaadta magát egy ügynek. Vagy ha művészekre gondolunk, akkor folyamatosan alkottak. Vagy üzletemberekre, akik esetleg a gyerekkori szegénység miatt ismerik ezeket a történeteket, elhatározták, hogy én nem leszek ilyen szegény. És gyerekkora óta arra törekedett, és az volt a célja, hogy sok pénze legyen. Céltudatos ember, üzletember. Vagy Isten igéjének a megragadottjaira, akik idegen népekhez mentek, vagy éppen a szegényekhez, az elesettekhez, hogy eljutassák nekik Jézus szeretetét. Tele van a történelem, meg a világ ma is körülöttünk is olyan emberekkel, akik határozottan, céltudatosan mennek előre. Hát nem tudom persze, hogy mit gondolunk róluk a történelembe visszatekintve, akik jót tettek, mert nem minden céltudatos ember tett jót, azokat tiszteljük. De akik körülöttünk vannak, azok lehet, hogy nagyon zavarnak bennünket. Van, amikor azt mondjuk, hogy hát tiszteljük az ilyen embereket, de hát én nem ilyen vagyok. Mi sohasem leszünk ilyenek. Ők vezetők. Aztán van, amikor kétségbe vonjuk ezt a céltudatosságot. Megéri-e erre az ügyre rátenni az életét? Látunk valakit, aki az előbb felsorolt területeken nagyon tudatosan megy előre és dolgozik, és ott van bennünk a kérdés, hogy megéri-e oda tenni az életét arra, amire oda tette az életét. Egyáltalán megéri-e bármire is oda tenni az életet, és nagyon sok mindenről lemondani. Van-e olyan dolog, amiért ez érdemes? Aztán vannak olyan célra törő vagy céltudatos emberek körülöttünk, meg a történelemben is, akik a céljaik érdekében gátlástalanok, érzéketlenek, alkalmanként akár tisztességtelenek, vagy manipulatívak, semmi jó nincs benne. Akarok helyén céltudatos ember lenni mindezek után? Hát Pál apostol egy céltudatos ember, egy igazi vezető, aki a Szentlélek által megragadva egy abszolút tudatos módon megy előre. Pál ezen a harmadik missziói útján Jeruzsálem felé tart. Pál tudja, hogy hova tart az élete. Figyeljük meg a mondatait, amit Milétoszban mond el az általa nagyon szeretett gyülekezet, az efézusi gyülekezet vezetőinek, akikkel hosszú időt töltött. De már annyira siet vissza Jeruzsálembe, hogy el se megy Efézusba, kihívja őket a város kikötőjébe, Milétoszba, és ott beszél velük. És itt azt mondja, hogy ímén a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, hogy miért ott engem nem tudom. Tudom, hogy a lélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár, és azt mondja, én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelme evangéliumáról. És kicsit később, hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Pált semmi más nem motiválja, mint hogy elvégezze azt a küldetést, amit Isten kezéből elvett. Pál korábban is céltudatos ember volt. Ő egy született vezető. Tudjuk róla, hogy egy nagyon híres korabeli tanító Gamáliel lábainál nőtt fel. És egy olyan farizeussá lett, egy olyan tanult az Isten törvényéért, buzgolkodó, lángoló szívvel, azért mindent odaadó emberért, aki amikor látta, hogy ez az új szekta, ez a Jézus hívő új szekta, ez veszélyezteti az ősi vallást, akkor tudjuk, hogy kíméletlen keménységgel és céltudatossággal üldözte Jézusnak a követőit. Ő egy ilyen ember volt. Ment előre, hihetetlen erővel. De aztán jött a damaszkuszi úton való találkozás, amikor Jézus találkozott vele, és amikor egyszer csak minden megváltozott, és most ugyanolyan céltudatosan megy tovább, csak éppen az ellenkező irányba. Tehát senki nincs veszve, aki nagyon erős vezető, nagyon céltudatos, nagyon tisztességtelen, nagyon hiába való dologra tette oda az életét körülöttünk, köztünk. Semmi nincs veszve, mert ugyan ezzel az erővel, személyiséggel, odaszántsággal, hatalmas dolgokat tehet az Úr Jézusért. Így imádkozzunk a körülöttünk lévő céltudatos emberekért. Damaszkuszi úton minden megfordult, és onnantól Pált csak az élteti, amit itt mond, hogy nekem semmi nem drága, még az életem sem drága, csak hogy elvégezem a futásomat, és betöltsem azt, amire az Úr Jézus Krisztus engem elhívott. A cél Jézus Krisztus. Pál egy olyan céltudatos ember, aki az egyetlen olyan dologra teszi fel az életét, amire érdemes feltenni az életünket. Aztán Pál mégis mond valami olyat, amit szerintem az összes menedzser, képző, meg könyv, meg mindenféle nagyon furcsán nézne, mert közben nem tudja, hogy hova megy. Azt mondja, hogy Jeruzsálembe megyek a lélektől kényszerítve, és hogy miért ott engem nem tudom. Azt tudom, hogy fogság és nyomorúság, hogy miért ott engem nem tudom. Ez nagyon fontos ez a mozzanat, mert ez mondja el, hogy mit jelent keresztény emberként, céltudatos embernek lenni? Hogy lehet, hogy ő, aki tudja, hogy Isten merre vezeti, közben nem tudja, hogy mi vár rá? De azt gondolom, hogy ez a krisztusi céltudatosság. Mert mi a cél? Pál nem azt mondja, hogy Jeruzsálembe megyek azért, hogy ott ennyi és ennyi embernek hirdessem az evangéliumot. Igaz, hogy ott van az anyagyülekezet, de nem tudom, milyen projekteket vigyek véghez, és mi mindent tegyek meg. Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy ott mi vár rám, azt nem tudom. Mert ha valaki azt mondja, hogy az életem célja az Úr Jézus Krisztus, ha Pál azt mondja, hogy Krisztus nevéért én mindenre kész vagyok, akkor azt tudja, hogy oda kell mennie, mert ennyit Jézus megmondott neki, de hogy pontosan ott mi fog következni, és az egész lépés az ő életébe hogyan illeszkedik be, azt Pál nem tudja. Mi tudjuk, hogy valóban fogságba kerül, de ez a fogság adja meg neki a lehetőséget arra, hogy a római császárnak bizonyságot tegyen Jézusról. De ő ezt nem tudja. És azt gondolom, hogy ami sok céltudatos ember számára nagyon furcsa, hiszen az ilyen ember éppen arról ismerszik meg, hogy nagyon pontosan tudja, akár évekre előre, hogy mit szeretne elérni, hogy építi fel a sportkarrierjét, vagy bármi mást az életében. A keresztény ember, akit Krisztus ragad meg, és aki azt mondja, hogy én Jézusnak teszem oda az életemet, az lehet, hogy mindig csak a következő lépést látja. Azt tudom, hogy a lélektől Jeruzsálembe kell mennem, a lélektől kényszerítve. Azt nem tudom, hogy ott mi vár rám. És ez nem céltévesztett ember, hanem ez az az ember, akit az Isten kézen fogva vezet. Az élete Krisztus felé tart, ez most Jeruzsálem, de többet nem tud. Erre hív bennünket Isten, hogy Jézus személye legyen számunkra a döntő. Hogy Jézus személye mérje meg a terveinket, a döntéseinket. Hogy ránézve legyünk céltudatosak, hogy ő legyen a célunk, hogy ő felé legyen nyitott, ő felé irányuljon az életünk, akkor is, ha neki való engedelmesség éppen azt jelenti, hogy már pedig ha ezt megteszem, mert Jézus a célom, akkor emberi szóval jobban céltévesztett leszek, mint voltam, mert hogy a következő lépés mi lesz, azt nem tudom. A következő dolog, amiről szeretnék beszélni ezentúl, az az, hogy Pál, aki egy határozott, céltudatos ember, ezt az egészet egy közösség részeként éli meg. És ez nagyon fontos, mert a céltudatos emberek azok sokszor egyedül mennek. Ez a többi csak zavar. Megyek előre az utamon. Senki ne álljon keresztbe. De Pál nem elszigeteltségben éli ezt meg. Sőt, nem úgy megy előre, hogy közben tapos másokat. Hanem Pál apostol egy közösségben szolgál, és ahogy olvassuk az Új Szövetséget, akár az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akár Pál leveleit, ez végig ott van. Munkatársak jönnek, mennek, elküldi, levelet küld vele, híreket vár tőle, miért nem jön a hír, ott hagyja a köpenyét. Egy hatalmas közösség. Az Isten népe közösségének a részeként éli meg Pál mindezt. Nem egy olyan Pált látunk, aki valahol megy egyedül a sivatagba magányos hősként, hanem aki az Isten népe közösségében éli meg, hogy Isten elhívta őt egy célra. Kapcsolatot tart mindvégig az őt kiküldő gyülekezettel, az antiókiai gyülekezettel. És hogy utaltam rá, Lukács, aki ennek a utazó csapatnak a része, úgy beszél, hogy elmentünk, elhajóztunk, megérkeztünk, elbúcsúztunk, végig egy közösségként éri ezt meg. Ezzel a közösséggel kapcsolatban látunk néhány dolgot ebben a szakaszban. Az egyik, ami nagyon elgondolkodott, az az imádság és a búcsú, mivel válogatott verseket olvastam, és egy kicsit pont kihagytam véletlenül ezt a részt, aminek az a lényeg, hogy Pál kétszer búcsúzik a most felolvasott szakaszban, és én csak egyet olvastam fel. Egyszer még Milétoszban, az efézusi vénekkel kapcsolatban olvassuk, hogy miután mindezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott, ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak, és csókolgatták őt. Mert hogy Pál azt mondta, hogy többet nem fogtok engem látni. És ezekkel az emberekkel ő hosszú időt töltött együtt. És érthető, hogy ott van ez az érzelmi töltés. De ami megfog, térdre borultak, imádkoztak, és így búcsúztak. Aztán az úton eljut Tírusba, Tírus városába, ahol Pál nem járt még, vagy nincsen egy erős gyülekezeti kötődése, és ott töltött valamennyi időt, aztán onnan tovább mennek Cézáreába, és, bocsánat, nem még ezelőtt, még az előző városban, de Tírusban igen, ott történt az, hogy szintén kimentek feleségek, gyerekek a gyülekezetből a városon túl, tengerparton térdre estve imádkoztak és elbúcsúztak. És hogy vajon Lukácsnak miért fontos ez, hogy a búcsúzás az térdre esve imádságban történik. Mert kétszer is elénk adja ezt hangsúlyozottan, pedig ahogy leírja ezt a gyors utat városokból városokba, meg amiről majd beszélek, hogy mi a fontos számára, ez nem kéne, hogy ott legyen ennyire nyilvánvalóan. De ez azt mutatja meg nekünk, hogy a legtermészetesebb dolog az első keresztényeknek, hogy teljesen Isten előtt érik meg az életüket. Hogy Isten kezébe helyezik egymást a búcsú alkalmával. Hogy imádságban élik meg, hogy a kapcsolatuk Krisztusban köttetett. Hogy ők Krisztusban ismerik egymást, hogy ők Krisztusban tartoznak egymáshoz. És azt mondom, ez egy olyan dolog, amire sokkal inkább figyelnem kéne, ami sokkal tudatosabb lehetne az életünkben. Hogy egy-egy találkozáskor, vagy egy-egy vendégségben, ahol keresztények vannak együtt, igenis imádsággal búcsúzzunk el. Megerősítve, hogy Krisztusban tartozunk össze. Megerősítve, hogy ki tudja, hogy találkozunk vagy nem, de Isten kezében van az életünk. Sokszor olyan félszegek vagyunk egy-egy ilyen helyzetben imádságot kezdeményezni. És ők újra és újra, térdre esve, imádkozva búcsúznak. Annyira egyszerű. De hogyha arról beszéltünk múlt héten a táborban, hogy mit jelent az, hogy nevezzük a szenvedélyes lelkiség, hogy az Isten lelke él bennünk, hogy Isten jelenlétében éljük az életünket, és több mindenről beszéltünk, ez is része lehet, hogy nem csak az Isten tiszteleten, hanem a legkülönbözőbb helyzetekben, találkozókban, igenis, ajánljuk fel, hívjuk imádságra a másikat, ajánljuk egymást Isten kezébe, valljuk meg, hogy Krisztusban tartozunk össze. Ne legyünk félszegek, ne legyünk bátortalanak. Istennek olyan áldásai áradnak ki egy ilyen nagyon egyszerű, természetes imádságban. Aztán a közösségnek van itt egy másik szerepe is. Tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy proféciák hangoznak el. Ez a keresztény közösség, ami ott van Pál körül, akár akik vele utaznak, akár akiket meglátogat újra és újra a különböző városokban, a Szentlélek ihletése által Istentől való szavakat jelentenek ki, profétálnak. Tírusban azt olvassuk, hogy ott maradnak 7 napig, és az ott lévők a lélek indítására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Cézáreában pedig, ahol Fülöp evangélistánál tartózkodnak, Júdeából érkezik egy proféta, név szerint Agabosz, aki egész ószövetségi módon nyilvánul meg. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, képzeljük el, ez egy színpadias jelenet. Oda megy Pálhoz, valószínűleg csönd van, leveszi az övét, megkötözi a saját kezét, a saját lábát, és utána mondja az üzenetet, így szól a Szentlélek, azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. Egy profécia, ami nem csak szó, hanem látvány, hogy megerősítse a szót. És ott van a keresztény közösség, akik imádságban hordozzák ezt a Pált, akik szeretik, akik azt akarják, hogy ez a Pál ez megmaradjon még az Isten népének sokáig, hogy hirdesse még az evangéliumokat, hogy plántálja a gyülekezeteket, hogy, hogy támogassa azokat, akik a gyülekezethez tartoznak, hogy folytassa a maga missziói útjait. Mit tesz tehát a keresztény közösség? Semmiképpen nem menj Jeruzsálembe. Az Isten lelke kijelentette, hogy ott fogság vár rád. És hogyha normális ember megtudja, hogy valahol bajba kerül, és az Isten mondja meg neki profétai módon, akkor azt mondja, hogy köszönöm Istenem, hogy figyelmeztettél, akkor inkább máshova megyek. De közben azt olvastuk, hogy Pál a lélektől kényszerítve megy Jeruzsálembe. És azt mondja, hogy ott mi vár rám, azt nem tudom, de a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De ha a lélek ezt kijelenti, akkor miért megy oda Pál? Vagy akkor miért jelenti ki? Hogyha nem azért, hogy Pál ne menjen oda. Egy kicsit nehéz helyzet lehet ez, de mégis feloldódik ez abban, hogy az Isten lelke készíti a gyülekezeteket, készíti a keresztény közösséget, készíti magát, Pált arra, amit Isten el akar végezni ennek a céltudatos embernek az életében. És ezért, amikor ők kérik Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe, azért gondoljuk el, hogy micsoda nyomás ez. Pál, az Istenért. Hát meg akarsz halni? Hát ne akarjál már oda menni. Hát látod, hogy mi vár rád. Hát szükség van rád máshol. Kérlik, kérlelik, és Pál azt mondja, miért csírtok? És miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Mit nekem Agabosznak a szíja, meg a megkötözés, meg a fogság? Hát ez egy vigasztaló üzenet. Hát én meghalni is kész vagyok. Itt nem a halálról volt szó, itt csak fogság van. Nagyon jó. Megyek, mert az Isten lelke kényszerít, hogy menjek. És akkor azt olvassuk, amikor nem hagyta magát meggyőzni, mondja Lukács, megnyugodtunk és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. E napok után felkészültünk és felmentünk Jeruzsálembe. A törődő, támogató közösség ott áll Pál mellett. Mennek vele tovább. Nem azt mondják, hogy Pál, mert már nem értünk egyet, te mész Jeruzsálembe, megyünk másfelé. Nem. Vagy kiteszünk a gyülekezetből. Hanem elfogadják, hogy ez egy küldetéses ember, és elfogadják, hogy az Isten útjai a kereszt útjai, és ott állnak mellette, mert felkészülnek, mert vele mennek, mert imádságban hordozzák, mert imádkoznak érte, amikor Pált elfogják, amikor a zsidók megesküsznek, hogy megölik, amikor fogságban van, és amikor hosszú út után eljut Rómába, hogy hirdesse a fogságban az evangéliumot. Azt láttuk tehát, hogy Pál arcát Jeruzsálem felé fordítja, ahogyan Jézus is tette. Pált a Szentlélek kényszeríti, hogy menjen oda, ahol fogság és nyomorúság vár rá, ahogy Jézussal is a lélek ezt tette, hogy menjen Jeruzsálembe. Pált semmi el nem tántoríthatja a céljától, amint Jézust semmi el nem tántoríthatta attól, hogy Jeruzsálemben meghaljon értünk. Pál végül fogságba kerül, de betölti a küldetését, mint ahogy Jézus is a keresztre kerül, de betöltötte az ő küldetését. Az Isten szent lelke ragadja meg a szívünket, térítsen el bennünket minden hamis és hiába való céltól, és ízítsa fel a szívünket, hogy az egy célnak, az Úr Jézus Krisztusnak odarendeljük az életünket, még akkor is, ha nem tudjuk, hogy a következő lépésben mi vár ránk. Ámen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálát adok neked azért, hogy a te megígért lelkeddel jelen voltál és jelen vagy közöttünk ezen az Isten tiszteleten. És kérlek, hogy a te hangodat tedd hallhatóvá a mi szívünkbe, a te elhívásodat erősítsd meg a mi életünkben, hogy ha tudjunk minden napon téged követni, hadd lássuk minden nap az Úr Jézus Krisztust magunk előtt, és Kérlek, formálj minket őt követő céltudatos emberré. Add a te lelked bátorságát a mi szívünkbe, hogy hadd merjünk bátran lépni, ha érezzük a te vonzásodat, még ha nem is látjuk pontosan a következő lépés utáni lépést. És Uram, így kérlek, hogy a te áldásod nyugodjon meg ezen a gyülekezeten, hogy úgy, mint egyenként, úgy együtt is, mint közösség, hadd haladjunk a te utadon. Hadd ábrázolodjon ki rajtunk a te arcod, a te szereteted. És látszódjon meg rajtunk a te lelkednek gyümölcse. És kérlek tovább, Uram, hogy a te áldásod nyugodjon meg az egyházunkon is, minden lelkipásztorunkon, vezetőnkön, mindenkin, aki a te népedet képviseli, adj nekik bölcsességet, adj nekik tiszta szívet, adj nekik újra te hozzád fordulást, adj alázatot, Uram, hogy újra és újra hozzád forduljanak, és a sok jónak látott dolgot, ha nem tőled való, el tudják vetni, és a szerinted való jót tudják tenni. Áld meg így az egyházunkat, hogy ennek az egész országnak áldására, gyarapodására, erősödésére válhasson. És kérlek az országunkért, nemzetünkért, hogy mindannyiunk szívét fordítsd magadhoz, hadd legyünk a tieid, tekints le ránk így, Uram. Amen.
Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.